Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Donald Trump az iráni erőművek megsemmisítését helyezte kilátásba arra az esetre, ha az iszlamista terrorrezsim nem nyitja meg a lezárt hormuzi szorost, melyen a világ kőolaj és cseppfolyósított földgáz szállításának hozzávetőleg egyötöde zajlik. Az iráni iszlamista rezsim az amerikai infrastruktúra és energialétesítmények célba vételét helyezte kilátásba, ha az amerikai elnök beváltja fenyegetését. Ugyanakkor Irán ENSZ tengerészeti ügynökségének képviselője azt mondta, a hormuzi szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az Irán ellenségeihez kapcsolódó hajókat. Ali Mousavi elmondta, hogy Teherán kész együttműködni a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel a tengeri biztonság javítása és a Perzsa-öbölben tartózkodó tengerészek védelme érdekében, hozzátéve, hogy az Irán ellenségeihez nem kapcsolódó hajók átkelhetnek a szoroson, ha biztonsági intézkedéseiket Teheránnal egyeztetik. Sokan megsebesültek, többen életveszélyesen, amikor az Izraelben található Arad városában becsapódott egy iráni ballisztikus rakéta szombat este, jelentette az izraeli mentőszolgálat. Nem sokkal korábban egy másik településen, Dimonában is ballisztikus rakétatámadás történt. A két esetnek összesen több mint 150 sérültje van. A jelenlegi piaci árak szerint a benzinára 670 forint, ami 75 forinttal haladja meg a védett árat, még a gázolaj 729 forintba kerül, ami 114 forintos különbséget jelent. Ahogy korábban a híradó.hu közölte, védett árat vezet be a kormány a benzinre és a gázolajra, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök március 9-én a Facebook oldalán közzétett videóban. A döntés értelmében a benzin literenként legfeljebb 595 forintba, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet a töltőállomásokon. A kormányfő elmondta, az intézkedéssel a magyar lakosságot, a mezőgazdászokat és a vállalkozásokat kívánják megvédeni az üzemanyagárak emelkedésétől. Az Egyesült Államok 30 napos ideiglenes mentességet adott az iráni eredetű tengeren szállított kőolaj és kőolajtermékek értékesítésére és leszállítására, hogy enyhítse a globális ellátási zavarok és az árrobbanás hatásait, közölte az amerikai pénzügyminisztérium. A pénteken kiadott általános engedély kizárólag azokra a szállítmányokra vonatkozik, amelyek már úton voltak március 20-án. Új vásárlásokat vagy termelést nem engedélyez. Az intézkedés április 19-éig marad érvényben, és bizonyos térségekre, köztük Kubára, Észak-Koreára és a Krímre nem terjed ki. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint a lépés mintegy 140 millió hordónyi olajat hozhat vissza a globális piacra, ami rövid távon enyhítheti a kínálat szűkösségét és mérsékelheti az árakat. Több mint 10 000 szavazatszámláló bizottság tagjait kell megválasztani március 23-áig, akik az április 12-i választások lebonyolításáért, tisztaságáért és a szavazatok összeszámlálásáért felelnek. A bizottsági tagok felkészítést kapnak, munkájukért pedig emelt díjazás és munkamentesség jár. Lezárult a regisztráció a levélszavazásra azoknak, akiknek nincs magyarországi lakcímük. A Nemzeti Választási Iroda külhoni választásra jogosító névjegyzékében csaknem 500 000 választó szerepel. Áprilisban a megszokottnál korábban érkezik a nyugdíj. A vasárnapra eső utalási nap miatt az ellátásokat már április 10-én pénteken kifizetik. Április 12-e ugyanis vasárnapra esik, így a kifizetéseket a bevett gyakorlat szerint az azt megelőző munkanapra hozzák előre. Ez a szabály minden hónapban érvényes. Ha a megszokott utalási nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a nyugdíj mindig korábban érkezik. Híreink végén az időjárásról. Nagyrészt felhős idő valószínűbb, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Néhol nagyobb eséllyel délen és nyugaton gyenge eső, zápor előfordulhat. A keleties irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A két más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az vagy, hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tubuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Az EGRI Fertile Mesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot Eger főterére 2026. március 25-én. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit március 25-én 18 órától a Dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Sok szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok.
Mai műsorunkban Kautsky Armand, Jászai Mari díjas színművész mesél tovább életéről, kulisszatitkokról, fiatal színészekről és elmúlásról is. Tartsatok velünk, érdemes!
Amikor én bekerültem a színházi világba, akkor a Mór Marian, nagyszerű színésznő, de hát talán egy másik korosztály még emlékszik rá, még mindig él és még mindig gyönyörű, 80 fölött. És egyszerűen megállt a büfébe, és azt mondta, hogy álljanak föl, amíg színészek nem tudnak leülni, azok maguk menjenek ki. És egy életben megtanultam azt, hogy ha nálam idősebb emberek jönnek egy büfébe, akkor én ott nem ülök le, és főleg nem úgy ülök le, hogy így ülök le, hogy ott, mert én fáradt vagyok. Na most eltelt az idő, eltelt az élet, most én vagyok abban a korban, 61 évesen, hogy amikor bejövök valahova, akkor nekem kéne azt mondani, hogy legyenek szívesek fölállni a fiatalok, mert ott az idősek nem tudnak. És mondjuk? Nem. Ugye? És önök sem mondják, és én sem mondom. És amikor én bementem egy színházi próbára rövidnadrágba, akkor odajött hozzám a Zente Ferenc, és azt mondta, hogy édes barátom, a színpadon nem járok rövidnadrág. És egy életre megtanultam, hogy rövidnadrágban nem megyek próbálni. Viszont én most, ha nyáron próbálok egy darabot, és minden fiatal rövidnadrágban van, szólok, másnap én is rövidnadrágban. Ilyen a világunk. Mert nem merek szólni, és nem azért nem merek szólni, mert megvernek. Tehát nem fizikailag félek, hanem attól félek, hogy azt mondja jókkal ez a generáció, hogy de bocsánat, ne szóljon már bele. Én rövid, én ebben melegem van. Hadd érezzem már jól magam. És tök igaza van ennek a fiatal mai generációnak, csak ezáltal kihal valami a világból. Kihal valami tradíció. Kihal valami tisztelet a színház felé, a színpad felé, a kollégák felé. Ez kihal. És mi történik? Én magam alkalmazkodom negatív irányba. Na most, ha én is alkalmazkodom, mi lesz 20 év múlva? Amikor én már nem is tudok alkalmazkodni, már nem is leszek. Hanem ez a generáció lesz 40 éves, neki kéne megtanítani a fiatal, de mire tanítja meg, amikor ő se tudja? Ugye? Tehát, hogy ez nagyon, nagyon izgalmas. Aztán a generációk közötti probléma és konfliktus nagyon fontos kérdés, hogy az a fajta tudás alapú világ, amikor a tisztelet a tudásnak járt. A tudás régen mi volt? Amikor egy nagymama tudott kuglófot sütni. Akkor a családban, a legfinomabb bejglit sütötte. Akkor a családban neki megvolt a tisztelete, mert a nagyi bejglije, hát az csodálatos. De ma meghozatjuk a Temuról a bejglit, 4 forintért, ugye? A nagymama azt mondja, hát sütöttem, de mi már megrendeltük, nem is kell a te bejglit. Már az a fajta tudás már le van értékelve. Majd jön a telefon a nagymamától, jaj gyerekek, gyertek segítségnek, nem tudom bekapcsolni a tévét. Mit mond az unoka? Semmihez se ért. Menjünk, csináljuk meg neki. Hoppá! Hol van a tisztelet? Hol van a tradíció? Hol van a tudás alapú tisztelet? Mi a tudás? Ma nem a kugló elkészítése a tudás, hanem hogy össze tudja hangolni a telefont a wifivel. Ugye? És én se tudom. És a gyerekei legyintenek. Jaj, már megint ledobott a Netflix, hívom a lányomat, küldjél már egy e-mailt, már nem tudom, mert ki, az ön készüléke nem rendszere a családnak, be van fizetve, kidob, akkor írni kell, akkor írni, nem akarom ezt a világot. És akkor megy a telefon, jaj, apának meg is segíteni kell. Hol a tisztelet? Ugye? Ugye milyen érdekes, hogy a generációk közötti tisztelet vagy átjárhatóság hogyan borul föl napjainkban? Úgy hívják, hogy értékválság. Hogy mi az érték, mi a nem érték? Hát már bocsánat, ha nem tudom a wifi-t ráhangolódni, akkor én buta vagyok? Nem. Nem érdekel. Nem is akarom megtanulni. Nem akarom. Valaki állítsa már be. Mentünk most turnézni Zágrádba, a táncosoknak odaadtam a telefonomat, mondom, kapcsoljátok ki a mobil izémet, már egy akkor sokat fogok fizetni. Jaj, persze, pipipi, megvan. Hazafele visszanyomták. Nem érdekel. Meg tudnám tanulni, nem tudnám megtanulni. Nem biztos, de talán meg tudnám tanulni. De nem érdekel. Marcel szokott nekem segíteni, hogy jaj, fizessük már be a számlász.hu-nak, hogy jön egy számla, atya Isten, hogy itt mit kell nyomni, segíts már, akkor befizeti. Szóval, hogy nem érdekel. Csak ezáltal én kevesebb vagyok a társadalomban. Legalábbis a fiatalok nevé, szemében. Azt mondta, hogy legyintenek. Nem érdesem ez. Pedig én azt gondolom, hogy nem ez az igazi tudás. Hol vagyunk a görögöktől? Hol vagyunk a római tudás? Hol vagyunk a latinos műveltségtől? Amikor apám három nyelven tanult a gimnáziumban. Ó, görögül, latinul, meg németül. Hol vagyunk már ehhez? Mindenki angolul beszél, de az is ez a digitális angolt, meg az AI-et. Na, az AI-etben nem menjünk bele.
Március 15-éhez közeledve azért fontos megemlíteni azt, hogy ön már többször is szólt a fiatalokhoz, hiszen 10 évig a Red Bull Pilsennek volt a műsorvezetője. Arra irányulna a kérdésem, hogy önnek mit adott ez a 10 éves időszak, illetve mesélne a közönség.
Tudják, mi ez a Pilsen? Van, aki tudja? Van, aki nem? Van, aki nem? Jó pár évvel ezelőtt, 16 évvel ezelőtt kaptam egy telefont egy teljesen ismeretlen fiatalembertől, hogy ő szeretne létrehozni egy különleges formát. Beszéljük róla. Olyan nagyon lelkes volt, és úgy volt a hangjában valami olyan szent őrület, és én ezeket szeretem, amikor olyan valaki megszállott, és valaki úgy akar valamit, az olyan, van valami, azt én mindig támogatom. És akkor azt mondta, hogy mindig a költészetből eredt minden a világban, a forradalmak, a nagy francia forradalmak, a 48-as forradalmak, mindig ott a kávéházakban valaki költő fölállt, az André Senyi, meg a Izé, meg a Petőfinek, és mondták a lánglelkű költők, és hogy ma is van ilyen, és ma úgy hívják, hogy slam poetry. És akkor létrejött egy olyan csodálatos formáció, amiben újra fogalmazták ezek a mai költők, slam poetry költők, rap. A repet nem merem kimondani, mert a reptől rögtön a ez nem az egy másik dolog. Ez inkább a slam poetry. És fogalmazzuk újra a Pató Pál urat. Milyen ma a Pató Pál úr? Fogalmazzuk újra a Talpra Magyart. Hogy kell ma azt mondani, hogy mozduljatok meg emberek? Hogy szabadság, vagy rabika? Hogy kell azt megfogalmazni? Mert a Petőfi ezt csodálatosan megfogalmazta 150 évvel ezelőtt. De hogy kell ezt ma megfogalmazni? Vagy hogy kell azt megfogalmazni, hogy már nyílnak a völgyben a kerti virágok? Hogy még zöldel a nyárfaz? De látod ottan a téli világot? Tehát, hogy azt a fajta költ... De ma ezt egy fiatal... Most nem akarok sem szegényeket kifézni, egy fiatalnak az, hogy zöldel a nyárfa az ablak előtt, de ott bár havas a hegycsúcs, ezt a mai fiatal, ezt ma annak veszi, ezt egy tájleírásnak veszi. Azt a fajta életérzést, hogy még itt vagyok fiatalon, de már érzem magamban az elmúlást, mert benn magamban hordozom, ezt sajnos kevesen, jó, hát vannak kivételek, de hogy persze. Hogy ezt kevesen veszik, és akkor ezt ma hogy kell úgy megfogalmazni, hogy ez ma a 16 évesek számára is egyértelmű legyen az az érzés, hogy bennünk van a fiatalság, meg az elmúlás egyszerre, amit a Petőfi világcsoda módon megfogalmaz. És akkor ezt írtek a nagygatyás, mindenféle nagyon helyes fiatal fluortomik, meg ezek, nem tudom milyen rapperek, meg énekesek, és én nem műsorvezető voltam ebben, hanem én verset mondtam. És azért volt fantasztikus, mert én voltam a mérleg nyelve. Én voltam az, aki eredetiben elmondta a Petőfit, a Tiszát, vagy a szülőföldemen, cserebogásága, cse bármi. És az úgy volt elmondva, hogy annak el kell lenni. Tehát az nem volt kijelölve, nem volt kifordítva, nem mobiltelefonban mondtam, nem énekelve mondtam, hanem klasszikus módon. Majd utána bejött a Fluor Tomi, és elvált, és mondta, és fantasztikusan énekeltek. Majd utána megint bejöttem, és megint mondtam egy klasszikus verset. Feltámadott a tenger, vagy bármelyiket. És ennek a kettőnek a keverékéből volt egy fantasztikus, hát a csúcson hagytuk abba 10 év után, ahol a két arénát adtunk el egy nap, tehát két aréna koncert volt egy nap, és azt hiszem, 8 perc alatt fogyott el a kettő a jegy. Tehát, hogy valami egészen hisztérikus sikere volt. És nekem egy nagyon nagy dolog volt az életemben, hogy ebben részt vehettem. És amit még megragadok, hogy ha már Pilsenről van szó, hogy én azért tartottam ezt fontosnak, és azért tartom nagyszerűnek, Nézzenek utána, YouTube, Pillogger. Nagyon jó. Mert példát ad arra, hogy hogy kell modernizálni. Hogy kell modernizálni. Mert hogy modernizálni kell, az nem kérdés. Hát más a világ. De hogy kell megőrizni és tovább lépni? Az emberi élet is ilyen. Megőrizzük azt, amit tanultunk a szüleinktől, és tovább lépünk. És aztán a gyerekeim megőrzik azt, amit tőlem tanulnak, és tovább lépnek. Ennél gyönyörűbb fejlődése nem kell az emberiségnek. Mindig így ilyen volt. Megőrizni és tovább lépni. Megőrizni és tovább lépni. Nem az a tovább lépés, hogy bejön a bohém életben a mini, és előkapja a mobiltelefonját, és utána a Toszkába egy tank jön be most az operába. Nem ez a modern, mert semmi köze hozzá. Mert megerőszakol valamit megerőszakol. És a Pillogger azért volt zseniális, mert nem keverte össze. Ha én ott elkezdtem volna rappelni, az egy összekeverés lett volna. Nem tudom, értik-e, hogy mit, hogy kell a klasszika. Mert van, aki arra vágyott. Van, aki azért jött, hogy engem lásson, igen. Az van, aki azért jött, mert klasszikus verset akart hallani. És van, aki meg azért jött, hogy jaj, mondja már el, de aztán majd jön majd az én kedvencem. De látta mind a kettőt. És aki a klasszikára jött, az rácsodálkozott arra, hogy milyen jól énekel ez a Szingviki, vagy ez a Kollányi Zsuzsi, azt a mindeni, de jó szöveg volt ez. Aki pedig a modernre jött, azt mondta, hogy hát nem is olyan rossz ez a klasszikus vers. Cserepogár, sárga cserepogár. A mindeni. Hát milyen jó kis vers ez. Értik, hogy... És én azt nem értem, hogy például a színház miért nem lopja el ezt a modellt? Tehát miért kell úgy modernizálni, hogy az önök generációja azt mondja, hogy Jézus, a nagy világ, ide többet nem jövünk. Mert ez egy borzalom. A fiatal meg azt mondja, hogy én meg nézzék valami klasszikus, de nem kapok meg. Miért nem lehet a kettő? Miért nem lehet úgy kitalálni, úgy vegyíteni, ahogy a Pillogernek ez sikerül? Vagy a zenében? Vagy az a modern zene, amikor hallgathatatlan, vagy pedig jön a klasszikus Csajkovszki, és akkor azt mondja, az egyik ilyen másik. Miért nem lehet a kettő valahogy összehozni? Én nem értek hozzá. Csak úgy mondom, hogy ez milyen izgalmas lenne, hogyha a kettőt úgy, ahogy a Pillogernek sikerült ezt összehozni. Nagyszerű.
Nem szeretném erre kihegyezni a beszélgetést, de szerintem ez egy rendkívül érdekes téma, úgyhogy ennél maradva, akár a 10 éves időszakból van esetleg kedvenc verse, vagy olyan költő, akivel rendkívül tud azonosulni?
Igen, abszolút. Nagyon, a Tisza című verset elmondtam, és aztán utána a Vers mindenkiben, nem az nem jó, Vers mindenkinek, és elmondtam, és ott nem volt annyira élményszerű, de ott az Erkel, akkor még Erkel Színházban volt a Pillogger, és ott elmondani a Tiszát, az valami olyan csoda volt, de ugyanígy a szülőföldemen, de ha úgy privátin, akkor mostanában nagyon rátaláltam Reményik Sándorra, és valami egészen fantasztikus költő, és csodálatos megfogalmazásai, csodálatos versek, érdemes forgatni egy kicsit. De Petőfit is egyébként. Tehát amikor Petőfi azt tudja mondani egy versébe, hogy az illat a virág beszéde. Hát ha ezt a Pilinszky írja, vagy valami modern angol száz, 20. század, azt mondom, hogy hát igen, ez egy szép ilyen szürrealista gondolat. De ezt 1840-es években a Biedermeier Magyarországon azt mondta egy költő, hogy az illat a virág beszéde. Hát nem csodálatos? Fantasztikus kép. És most itt a nőnap, tegnap előtt Isten értesse a nőket, és amikor viszik így a virágokat, mindig ez jut eszembe. Hogy beszélnek ezek a virágok? Petőfi után.
Megígérem, ez az utolsó kérdés, már ez volt.
Nem, Istenem, visszaéljünk, kedves közönséggel.
Kíváncsi vagyok az ön véleményére, hogy ön szerint valamilyen formában esetleg újra fog-e indulni a Red Bull Pillogger?
Nem, biztos, hogy nem. Egy másik formában esetleg, vagy amit az előbb említettem, hogy milyen jó lenne, ha ez, és azonnal csatlakoznék, ha valaki fölhív egy ilyen színházi kezdeményezéssel, vagy akár zenével, azonnal a magam módján valahogy szívesen közreműködnék, de ez már így nem, ez már így lefutott. Én azt hiszem, hogy a zenit eljutott a csúcsig, és akkor ott kell abba hagyni, és ez ma már egy És ettől ez egy legenda lett. Azok számára, akik ott voltak, vagy akik ismerik, ezt szólnak utána az utcán az emberek, hogy jaj, nem jutottunk el a pillanatba, ott voltunk. Ez ma egy legenda, hála Istennek.
A beszélgetésünk végéhez közeledve szeretném, hogyha eljátszanánk azzal a gondolattal, hogyha az időkapszulába egyetlen perszi hangfelvételt felvehetne, ami a legpontosabban leírja Kautsky Armandot, akkor miről szólna az az egy perc?
Ó, de nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Jut eszembe számtalan szednészebb gondolat. Tényleg, most elkezdhetnénk sorolni, mindegyik közhely lenne, amit elmondhatnék a szeretetről, a békéről, de én nem közhelyként gondolom, hanem valóban így gondolom, vagy az édesanyámról, vagy a gyermekeimről, de nem. Van egy történet, talán Indiában történt, vagy nem is tudom hol. Volt egy guru, ha ismerik a történetet, akkor lőjenek le, vagy mondják el jobban. De én úgy hallom, vagy úgy ismertem ezt a történetet, hogy egy guruhoz elment, egy mesterhez, most mindegy, hogy gurunak nevezzük, vagy mesternek elment egy férfi, és azt mondta, hogy vettem egy feleségemnek egy gyűrűt, és holnap szeretném átadni, és valamit írjunk bele, mester, hogy mit írjunk bele. Azt mondta, jó, holnap gyere vissza, meg lesz. Nagy izgalommal másnap elment a férfi. Na, mester, megvan a gyűrű. Igen, 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 persze. Átadta a gyűrűt, parancsolja, és a férfi megnézte a gyűrűt, és az volt beleírva, elmúlik. Annyiszor eszembe jut. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan üzenet, egy olyan tanítás, ami, remélem, hogy most nem tudom, ismerték-e ezt a történetet, de úgy vigyék haza, mert borzasztóan helyre teszi az embert, a realitás talaján tartja az embert, amikor nagyon boldog, és nagyon sikeres, és nagyon sok pénzt keres, és nagyon megy a szakma, és nagyon elmúlik. De amikor valami nagyon rossz, nekem csőtörésem van most a Balatonon, és úgy érzem, hogy megőrülök az egésztől. És akkor annyiszor eszembe jut, elmúlik. Meg fogom csináltatni, és nyáron már úgy fogok ott nyaralni, hogy egy rossz emlék marad, vagy egy szép emlék, mert lehet, hogy szebb lesz, mint volt. Szóval, hogy elmúlik. Helyre rakja az embert, és talán ezt tudnám a következő generációnak is mondani, hogy meg ebbe az egy percbe is valami hasonlót mondanék, hogy erre tessék gondolni, elmúlik, ahogy az egész életünk. És ez is egy következő gondolat, hogy mulandó az életünk. És amikor még fiatal voltam, és még mindig tart a lelkemben ez a fiatal ember, hogy úgy élünk, aztán majd, és egyre többet van eszembe, hogy nem tudom, meddig tart. Elmúlik. Ez is elmúlik. És minden percet úgy kell megélni, hogy tartalmasan, emlékezetesen is. Azért mondtam, hogy szeretném, ha nem úgy mennének haza, ahogy jöttek, mert szeretnék nyomot hagyni, szeretném megváltoztatni a gondolkodást, szeretnék jobb ember lenni, én magam is egy óra alatt, vagy másfél óra alatt. Gazdagabb, jobb, nem úgy gazdagabb, hogy a gázsír, nem a gázsira gondolok, hanem úgy tartalmasan, meg gondolatban, meg érzelmekben gazdagabb lenni. Megállok a piros lámpánál, átnézek a kocsiba, és rámosolygok az emberre. És biztos azt gondolja, hogy valami pedofil vagyok, akarok valami, esküszöm, nem. Csak néha, de azért, mert hogy ha visszamosolyog. És képzeljük el, hogy a 10-ből 2-en vissza is mosolyognak. De komolyan, és az már nagy dolog. Az már nagy dolog, hogy úgy, és így visszamosolyog. És azt már nem mondom, akkor már valami történt. De komolyan.
Az utolsó kérdésemmel visszatérnék a hivatására, ezt követően pedig átadnám a közönségnek a
pont kérdését. Pont ezt akartam mondani, hogy tegyük interaktívvá.
Az lenne az utolsó kérdésem, hogyha ez a felvétel egyetlen mondatot tartalmazhatna a jövő színészeinek, akkor mi lenne az a szakmai vagy emberi útra való, amit mindenképpen rávenne erre a szalagra?
Meg szoktam kérdezni a tanítványaimtól, a fiatal színészektől, hogy szerintetek melyik a legfontosabb helyiség, akár itt most, vagy mondjuk egy színházban, melyik a legfontosabb? És hogy hirtelen rá szokták vágni, hogy a színpad, mert hogy az van kiemelve, meg az van megvilágítva. Oh no. A színházban a legfontosabb helység a nézőtér. Mint ahogy egy étteremben a legfontosabb helység nem a konyha, az egy kiszolgáló helység, hanem ahol a vendégek ülnek. Minden azért van, hogy önök jól érezzék magukat. Ha belegondolnak, ez egy nagyon komoly filozófia, ez egy nagyon komoly gondolkozásmód. Nem azért vesszük elő a Hamletet, hogy én eljátszhassam a Hamletet, hogy én tündökölhessek valami szerepben, hanem hogy önök megismerjék a Hamletet. Minden azért van. Én nem azért ülök itt, hogy én itt beszéljek, hanem hogy önök szórakozzanak, tanuljanak, együtt gondolkozzunk, nevessenek adott pillanat. Minden arról szól. És akkor szokták tőlem kérdezni, hogy miért van az, hogy kedves Éva is mondta az előbb, hogy beszélek, és de én nem szépen beszélek. Én akarom, hogy értsék. Én át akarok adni valamit. Mert nem azért ülök itt, ülhetnék egy kicsit, beszélhetnék egy kicsit, és elmondom a véleményemet, és akkor így elmondom, én itt nagyon jókat mondom, de senki a kutya nem érti, hogy miről beszélek. De itt elmondom, hány ilyen van? Hány ilyen kollégám van, aki jókat mond, de nem fontos neki, hogy hallják. Nem fontos neki, hogy értsék. Nekem az a fontos, ha mikrofon nélkül beszélnék, akkor is az lenne a fontos, hogy ott leghátul is hallják és értsék. Úgy akarok beszélni, olyan plasztikusan, olyan érthetően, mert akarom, hogy értsék. Ez egy nagyon fontos dolog. Másik, amit meg szoktam kérdezni a tanítványaimtól, hogy mi az, amit, amikor elmegyünk fellépni, akár én most ide Miskolcra, vagy bárki elmegy fellépni, mi az, amit mindenképpen vinni kell magunkkal? Hát persze szokták mondani, fekete zokni, igen, legyen fekete, fellépő ruha, nem áll. Megnéztem, hogy fekete van rajta. Fekete van. Na és akkor hogy mi az, amit vinni kell? És akkor mondják, ez a szövegtudás, igen, ez mind nagyon fontos. De még mi a fontos? Tudják, mi a legfontosabb? A közlés vágy. Anélkül nem indulok el otthonról.
Gyúlnak körben, s te itt állsz tétován, hiszen önmagad vagy még, de több Istán. Oly könnyű a dolgod, azt mondták, csak játsz, mégis oly ritkán jön el a várt varázs. És hogy miért a százszor halsz belé, rajtunk kívül senki meg nem értené. Ez az egy szó, hogy színház, mondd miért több mindennél, miért ég lázba, mint ki bennes érte él. Hisz a dal, tánc, a szó is sok hűhó semmiért, minden elszáll, végül úgy sincs teljesség. Fények gyúlnak körben, kint vár a közönség, hogy a szívükig juss el, azt szeretnéd. Érzést, szenvedélyt, hogy a szereplétnek minden percét éld.
És ha miért kell a játék, a százszor halsz belé, rajtunk kívül senki meg nem.
Ennyi sért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész mesélt életéről, kulisszatitkokról, fiatal színészekről és elmúlásról. A felvétel a Matthias Corvinus Collegium Miskolci Képzési Központjában készült. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. A mai adásban először az autoimmun betegségek előrejelezhetőségéről kérdezi a kutatás szakmai vezetőjét, dr. Mezősi Emesét, a Pécsi Tudományegyetem első számú belgyógyászati klinikájának egyetemi tanárát, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ezután a COPD-ről, vagyis a krónikus obstruktív tüdőbetegségről hallhatnak. Kérem, tartsanak velünk!
Az autoimmun betegségek közös jellemzője, hogy a szervezet idegenként kezeli és megtámadja a saját sejtjeit. Legalább 80 féle bálfaját ismerjük ma. Hazánkban mintegy 400 000 ember az érintett az autoimmun betegségben. Érthető tehát, hogy foglalkoztatja a kérdés a kutatókat. Nos, jó hír, hogy a pécsi kutatók munkája nyomán az eredmény segítheti az autoimmun betegségek előrejelzését. Hogy ez mit jelent és hogy kell értelmezni, erről kérdezem a kutatás szakmai vezetőjét, akit köszöntök szeretettel a telefonvonal végén.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatóságot.
Hogy kell ezt értelmezni, professzor asszony, ezt az előrejelzést, és egyáltalán mire irányult a kutató munka?
Itt az autoimmun betegségek egy speciális társulásáról van szó. Konkrétan arról, hogy egy adott egyénben nem csak egy autoimmun betegség alakul ki, hanem bizonyos idő elmúltával más szerv is érintetté válik. Erről korábban azt gondoltuk, hogy nem gyakori problémáról van szó. És a kutatás éppen arra irányult, hogy ennek a valós jelentőségét, valós gyakoriságát jobban megismerjük, és bizony az derült ki, hogy nagyon is számolni kell azzal, hogyha mondjuk valakinek egy egyes típusú cukorbetegsége lesz gyermekkorban, akkor később ehhez társul egy autoimmun pazsmirigy betegség is.
Ez az egyik leggyakoribb autoimmun betegség, ha már szóba jött ez, de ugye hasonló gyakorisággal fordul elő a pajzsmirigy, vagy a bazett-Dovkor például, vagy a gluténérzékenység, vagy esetleg a szklerózis multiplex. Ezeket valami összeköti, van valami közös bennük?
Igen, bizonyosan van köztük a genetikai hátterükben közös tényező. Erről ma már egyre többet tudunk. Az immunrendszer működését szabályozó génekben lehetnek olyan apró eltérések, amelyek hajlamot teremtenek ilyen autoimmun betegségek kialakulására. Azt ma még nem tudjuk megmondani, hogy van-e olyan speciális génkombináció, ami nem csak egy, hanem több autoimmun betegség együttes jelentkezésére hajlamosít. Ezeket az autoimmun betegség társulásokat korábban autoimmun poliglanduláris szindrómáknak hívták, utalva arra, hogy elsősorban a hormontermelő szervek érintettek. Ma azt gondoljuk, hogy helyesebb ezeket poliautoimmun betegségeknek hívni. Hát nem csak a hormontermelő szervek, hanem egyéb szervek, a gyomorbélrendszer és az idegrendszer, a bőr és a szisztémás rendszerek is érintettek lehetnek.
Tehát, hogyha jól értem, akkor ennek az előrejelzésnek abban van nagy szerepe, hogy meg lehet ezeket a társulásokat akadályozni?
Erre ma még nagyon nehéz válaszolni. Jelenleg egyetlen egy biztató kísérletes eredmény van, ami konkrétan az egyes típusú cukorbetegséghez kapcsolódik. Az egyes típusú cukorbetegség klinikai megnyilvánulása előtt már megjelennek a szervezetben autoantitestek. 5 ilyen autoantitestet tudnak mérni a laboratóriumok, és ha már 2 jelen van, akkor megpróbálkoztak egy T-sejt ellenes kezeléssel, ami kitolhatja az egyes típusú cukorbetegség jelentkezését akár 2 évvel is. Ez még nem azt jelenti, hogy meg lehet akadályozni, hogy ne is alakuljon ki, de már az is nagy dolog, hogy késleltetni lehet ezt az autoimmunreakciót.
A kutatás eredményének köszönhetően ugye előre lehet jelezni a veszélyeztetettséget, meg hát azt is, hogy milyen szűrővizsgálat javallott a megelőzés érdekében?
Itt egy alapvető problémával kell szembenézni, hogyha nagyon sok autoimmun betegségre akarunk szűrni, és ezt rendszeresen megtenni, akkor ez csillagászati összegekbe fog kerülni. Tehát egy 100%-os, sőt, ugye az autoimmun pajzsmiri gyulladás esetén több mint 10%-os előfordulású betegségnél lehetetlen rendszeresen akár 50 autoantitestre szűrni. Úgyhogy emiatt kell olyan hát financiálisan is elfogadható protokollokat tervezni, amelyek a leggyakoribb autoimmun betegségeket fogják megcélozni. A mi vizsgálatunkból az derült ki, hogy van egy kitüntetett csoportja az autoimmun betegségeknek, konkrétan mi 10 ilyen betegséget találtunk, amelyek gyakrabban társulnak, mint a többi, durván 70.
Az egyes típusú cukorbetegségen kívül, lehet, hogy rosszak az ismereteim, de az én tapasztalatom, vagy az olvasmányaim alapján, minthogyha a pajzsmirigy gyulladás, meg a reumatoid artritis, az gyakrabban fordulna elő, mint a többi.
Igen. Valójában a leggyakoribb autoimmun, szervspecifikus autoimmun betegség a pajzsmirigy autoimmun gyulladása, amit Hashimoto tiroiditisnek neveznek. Lényegesen ritkább a többi előfordulása.
Azt is lehet tapasztalni, hogy mintha ezek a betegségek jobban támadnák a fiatal korosztályt.
Így van. Az autoimmun poliglanduláris szindrómák esetén a medián életkor a 30-as évek elején van, de bizony a betegek mintegy 20%-ánál már gyermekkorban kezdődik az időnként nagyon is súlyos autoimmun betegség. Egy egyes típusú cukorbetegség súlyos anyagcserezavarral bizony egy életveszélyes állapot, hasonlóan egy mellékvese elégtelenség is egy addison krízis formájában nyilvánulhat meg első alkalommal. Tehát igen, ezek a betegségek érinthetik a fiatalokat.
Annak vajon mi a magyarázata, hogy a nők körében gyakrabban fordul elő az autoimmun betegség?
Ezt a kérdést nagyon sokan, nagyon sokféleképpen próbálták vizsgálni, de egyértelmű választ még nem tudunk ráadni. Elképzelhető, hogy az X-kromoszómán lévő immunszabályozó géneknek van ebben szerepe. Az is nagyon érdekes, hogy sokszor az apai X-kromoszóma az, ami a betegségre való hajlamot hordozza.
Ettől függetlenül ugye a környezeti és életmódbeli hatásoknak is óriási szerepe van a kialakulásban.
Így van, tehát ezek pontos hozzájárulását sem tudjuk, de még a genetikánál egy pillanatra meg kell állnunk. Van egy olyan autoimmun poliglanduláris szindróma, az egyes típusú, ami valóban egy monogénes eredetű betegség, tehát egyetlen gén mutációjára vezethető vissza. De a többi esetben nem ilyen egyszerű a helyzet, itt csak hajlamról beszélhetünk, ezeknél a gyakran előforduló autoimmun betegségeknél az egyes típusú az nagyon-nagyon ritka. És itt bizony alapvető jelentőségű a környezeti tényezők szerepe. Egy ilyen környezeti tényező például a dohányzás, ami nagyon sok autoimmun betegséget befolyásol.
Azt hogy kell értelmezni, amit én itt a bevezetőmben is mondtam, hogy a szervezet idegenként kezeli és megtámadja a saját sejtjeit. Ez hogy történik?
Szó szerint lehet így értelmezni, de ezeknek a folyamatoknak az időfüggése azért nagyon különböző. Egy autoimmun pajzsmirigy gyulladás esetén bár kimutatható a pajzsmirigy sejtek elleni immunválasz, de a pajzsmirigy sejtek maguk is védekeznek, és akár évtizedeken keresztül ellen tudnak állni az immunrendszer támadásának. Egy egyes típusú cukorbetegségben viszont sokszor akár néhány nap alatt teljesen elpusztulnak a hasnyálmirigy inzulin termelő béta sejtjei. Tehát egy nagyon gyors, specifikus sejtpusztulás történik. A végstádiumában ezeknek a betegségeknek a megtámadott sejtek teljesen elpusztulnak.
Maga az autoimmun betegség az tulajdonképpen gyógyítható vagy szinten tartható?
Az autoimmun betegségek között van egy, a Basedow-Graves-Basedow-kór, ahol elképzelhető, hogy meggyógyul a beteg. Ez a pajzsmirigy túlműködéssel járó állapot, ahol Magyarországon a betegek kb. 50%-ának van esélye a teljes gyógyulása, azt követően, hogy a körülbelül másfél évig alkalmazott pajzsmirigy működést gátló gyógyszeres kezelést elhagytuk. De azokból az autoimmun betegségekből, amelyek egy adott szerv pusztulásával járnak, sajnos már nem lehet meggyógyulni. A szisztémás autoimmun betegségek közé tartozik például a reumatoid artritis, vagy a lupus eritematózus is. Ezekben az esetekben subokban zajlik a betegség, és ami mondjuk ízületi deformitás már kialakult egy reumatoid artritis során, az természetesen végleges, de maga a gyulladásos aktivitás az befolyásolható a manapság egyre inkább alkalmazott immunológiai, biológiai kezelésekkel.
Ezek fájdalmas betegségek, ugye?
Van köztük fájdalmas, és van például a reumatoid artritis, az klasszikusan ilyen, de van olyan, ami észrevétlenül zajlik.
Akkor ez nehezíti a felismerést is, tehát a páciens, ha nem érzi, hogy valami baja van, de már közben elkezdődik a betegség, nyilván később jut az orvoshoz.
Így van. Ez klasszikusan igaz a pajzsmirigy autoimmun gyulladására, ami szinte észrevétlenül vezethet a pajzsmirigy teljes pusztulásához, és csak a súlyos alulműködés állapotában kerül felismerésre a betegek egy része.
Ez tehát azt jelenti, hogy akkor tulajdonképpen nem is tudunk tüneteket figyelni, mert igazán felismerhető tünete nincs?
Amikor már a sejtek pusztulása bizonyos szintet elér, akkor már van tünete, de hogy ez mennyi idő alatt történik meg, azt nem tudjuk, ez egyébként betegenként is különböző. Tehát eltelhetnek évtizedek úgy, hogy nem tudjuk, hogy az az immunreakció elindult, és hogy végül is egyszer pusztulásához fog vezetni.
Kutatással kezdtük, illetőleg a kutatás eredményével. Hol tart ez most tulajdonképpen, ami, hogyha jól tudom, ugye a Belgyógyászati Klinika és a Szent Ágotai János Kutatóközpont szakembereinek köszönhető eredmény?
És nagyon sok egyéb intézet is részt vesz a betegek ellátásában. Fontos szerepe van például az immunológiai intézetnek, az immunológiai klinikának, de a szemész kollégáknak, a sebészeknek, a bőrgyógyászoknak, a hematológusoknak, a gastroenterológusoknak. Tehát ezek a betegségek szinte minden orvosi területen megjelennek és problémát jelentenek. Amit most mit csináltunk, az annyi volt, hogy összegyűjtöttük ezeket a társuló betegségeket, és megpróbáltunk valamifajta hálózat elemzéssel egy rendszert felismerni bennük, hogy mi az, amire a későbbiekben számíthatunk. Az alapkoncepció tulajdonképpen az volt, hogy a két pajzsmirigy betegség, az autoimmun pajzsmirigy gyulladás és a Graves-Basedow-kór nagyon különböző megjelenési formájú, és feltételeztük, hogy esetleg a társuló betegségekben van különbség. De azt találtuk a vizsgálatban, hogy sokkal több az azonosság, sokkal több esetben azt találtuk, hogy ugyanazon betegség társulhat a két különböző pajzsmirigy autoimmunitással, mint sem a különbözőség.
Tehát most tulajdonképpen adva van egy vizsgálati módszer, amelyek segítenek ennek a felderítésében?
Ez a módszer rendszer, ami a mesterséges intelligencia felhasználásával egyre nagyobb adatbázisok közötti összefüggés áttekintését és összefüggések keresését teszi lehetővé. Igen, ez egy új módszer, amit ha megbízható betegadataink, betegregisztereink vannak, akkor lehet alkalmazni sokkal pontosabb és általánosabb összefüggések felkutatására.
A kutató munkát úgy lehet elvégezni, hogyha abban a betegek is részt vesznek, ugye maguk az érintettek.
Így van. Ebben az esetben egy retrospektív adatfeldolgozás történt, és a vizsgálatba bevont a betegeknek a személyes adatai nem kerültek feldolgozásra, úgyhogy anonim módon történt a feldolgozás. Hogyha egy beteg regiszterben gondolkodunk, ahhoz természetesen az egyes betegek beleegyezése szükséges.
És akkor, ha ebben részt vesz ebben a kutató munkában, jó eséllyel meg lehet előzni azt az állapotot, hogy ugye ez a bizonyos társulás létrejöjjön, tehát, hogy még egy másik betegségben
is. Ezt ma még nem mondhatjuk ki. Csak annyit mondhatunk, hogyha mondjuk egyes típusú cukorbetegsége van, akkor az élete során bizonyos eséllyel jelentkezni fog nála autoimmun pajzsmirigy betegség, és fel tudjuk hívni a betegség tüneteire a figyelmet, hogy mikor kell orvoshoz fordulnia, mikor kell arra gondolni, hogy ez a másik autoimmun betegség is kialakult. Vagy fel tudjuk hívni a figyelmet például arra, hogy nála sokkal nagyobb esélye van a gluténérzékenységnek, és hogyha ez vizsgálatokkal igazolódik, akkor a gluténmentes étrend számára a gluténérzékenységből gyógyulást jelent.
Tehát ahhoz, hogy kimondhatóvá váljék az, hogy megelőzhetjük egyértelműen a társulás, vagy ezeknek a kombinációknak a létrejöttét, további kutató munkára van még szükség.
Így van, ennél sokkal-sokkal többet kell tudnunk a betegségre hajlamosító tényezőkről, és arról is, hogy hogyan lehet szűrni ezekre az autoimmun betegségekre. Mert csak néhány esetében áll rendelkezésre olyan laboratóriumi módszer, olyan autoantitest, ami a kialakulás előrejelzésére használható.
Mint a kutatás szakmai vezetője, meg úgyis, mint az Magyar Endokrinológiai Társaság főtitkára, elégedett lehet az eredménnyel, az eddigiekkel, ugye?
Igen, nagyon örültünk, amikor láttuk ezeket az eredményeket, mert egy új betekintést jelentettek ezeknek a betegségeknek a természetébe, és ha jobban megértjük, akkor lesz lehetőségünk, hogy be is avatkozzunk egy új betegség kialakulásába.
További sikeres kutatómunkát kívánok, professzornő, és köszönöm szépen a tájékoztatást.
Nagyon szépen köszönöm a riportot.
A folytatásban dr. Csenki Esztert, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház Szemmelweis Szakkórház tüdőgyógyászati osztályának vezetőjét a dohányzás következtében kialakuló COPD-ről, vagyis a krónikus obstruktív tüdőbetegségről kérdezi Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője.
A dohányzás tudjuk, hogy nagyban befolyásolja a tüdődaganatot is akár, illetve mit még?
Hát a COPD a klasszikus dohányzással összefüggő megbetegedés sor. Azt szoktuk mondani, hogy a dohányos betegeknek élethossziglan, ha nézzük a történetét, akkor az élethossziglani vizsgálat során a COPD és a tüdőrák csak nem valamennyi dohányosnál, legalább a 80%-ánál a dohányosoknak meg tud jelenni. A COPD az egy krónikus obstruktív tüdőbetegség, ami azt jelenti, hogy a hörgőknek a szűkületével jár. A dohányzás az önmagában a dohányfüst, és itt zárójelbe hagyd tegyem hozzá, hogy felsorolni sem tudom azt a rengeteg új hullámos cigarettatípust, amiben ízítással, vagy valami folyadékoknak a beszívásával próbálják a szenvedélyüket csillapítani a dohányos, illetve ezeket a új hullámos cigarettákat szívók. Olyan gondolatok jegyében, hogy ezek nem ártalmasak. Sajnos a tüdőgyógyász szakma azt látja, hogy sokkal súlyosabb és sokkal bonyolultabb megbetegedéseket okoznak ezek a cigaretták is. Tehát ezek nem, hogy nem egészségesebbek, hanem
talán teljesen rosszabbak?
Hát én azt gondolom, hogy talán rosszabbak is, de ha csak abból indulok ki, hogy a dohányzás okozta COPD és tüdőráknak a kezelésében azért hatalmasat léptünk előre, ha csak az én szakmámnak a saját szakmai utam végignézem azt, hogy az első munkanapomon milyen lehetőségeim voltak a kezelésre, és tegnap milyen lehetőségeim voltak, nem lehet összehasonlítani.
Miskolcon a Semmelweis Kórház tüdőgyógyászati osztályán beszélgetünk egy beteggel. Önt COPD megbetegedéssel kezelik. Mióta?
2014 óta vagyok COPD-s.
Az már nem most volt. Ilyen nehezen gyógyuló betegség ez?
Folyamatosan belégzőre szorulok, belégzőket használok, hörgőtágítókat.
Milyen tünetei voltak?
Köhögés, fulladás, nehéz légzés.
És ez olyan szintű volt, hogy orvoshoz kellett fordulni?
Így van, így van.
Dohányzik?
Igen.
Még most is?
Igen.
Nagyon nehéz letenni ezt a szenvedélyt, ugye?
Így van.
Önre így rájön a köhögés, a fulladás, akkor az okoz esetleg olyan problémát, hogy a munkából is kiesik, vagy most is itt van ugyan a kórházban, mennyi időt fog itt tölteni?
Egy ilyen kontroll alkalmával több órát, 5-10 órát eltöltök a kórházban.
És ja, akkor ön most nem a fekvőbeteg osztályon van?
Nem a fekvőbeteg osztályon vagyok, de szoktam fekvőbeteg osztályon is feküdni.
És olyankor mit csinálnak? Mi a gyógykezelés módja?
Infúziókat kapok, belégzőket kapok itt is. Hörgőtágítót, antibiotikumot is esetenként.
És mondja, hogy nem tud lemondani a dohányzásról. Mit mond az orvos erre?
Nem szokott megdicsérni.
Egy napos rádióműsort tudnánk megtölteni azzal, hogy milyen gyógyszerek, hogyan fejlődtek ki, és ezek mit jelentettek a betegeknek. És ugyanide kell azt elmondani, hogy ezek az új hullámos, különböző inhalációs cigaretták, de nincsenek gyógyszerek. Nem tudjuk, hogy pontosan mit csinálnak, illetve nagyon sok mindent látunk, de azok a gyógyszerek, amiket felírunk a rendelésünkön, azok a dohányzás okozta inhalációs ártalmakra vannak kifejlesztve.
Egyébként ez a bizonyos COPD gyógyítható?
Ez a COPD megfelelő módon egyensúlyba tartható. Az aszmát, sem a COPD-t nem lehet kitörülni az emberek légútjaiból. Ezek olyan krónikus betegségek, amit sem kinőni, sem meggyógyítani nem lehet. Viszont ma olyan gyógyszerek állnak a rendelkezésünkre, hogyha a beteg megfelelően közreműködik a saját maga kezelésében, és az orvos a saját maga, illetve az orvos a beteg számára biztosítja a számára a legoptimálisabb személyre szabott kezelést, akkor ezek a betegek a játékszabályok maximális betartása mellett tünetmentesek lehetnek.
A
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten először az autoimmun betegségek előrejelezhetőségéről, majd a COPD-ről, vagyis a krónikus obstruktív tüdőbetegségről hallottak. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádió.